Ezzel a kis felütéssel ismerős dalommal szerettem volna kezdeni, és hát nagy megtiszteltetés, hogy Antonio Sacchivelli professzor után szólhatok, hiszen egy nagyon jó felvezetés adott az én témámhoz, a képzőművészetben, miképpen jelenik meg a zenében és a képzőművészetben a bor, és hát szeretném ezt egy kicsit vallási kontextusba is helyezni. Én arra gondoltam, hogy a nagy monoteista vallásokon érdemes volna végignézni a bornak a szerepét, csak ugye az iszlámnál elakadunk, ugye sok arab országban hát a bort csak asztal alatt fogyasztják, mert Allah nem látja, de a két olyan monoteista vallás azért maradt, amire tudunk dolgozni, és gyökerében meghatározza európai kultúránkat is. Éppen ezért választottam ezt a címet, hogy bor a zsidó keresztény kultúrában. Ugye lehetett volna más címet is adni, kezdetben ilyen is gondolkodtunk, hogy a bor dicsérete, csak hát, mint a papként ez egy kicsit távoli téma lett volna, meg azért is akartam így konkretizálni, hogy bor a zsidó keresztény kultúrában, hogy hát világos legyen, hogy a kinyilatkoztatás alapján, hogy Isten, ahogy föltárta a saját titkát a szent írásokban, a szent írásban, az Ószövetségben és az Újszövetségben, ez alapon szeretném megközelíteni ezt a témát. Tehát mindenkit megnyugtatok, hogy nem valami ezoterikus tanításra, meg a grálovagok titkos infójáról és kódjáról lesz szó. Mindenképpen azért van valami titok a bibliai bornak a szimbolikájával kapcsolatosan, egy olyan összetett jelképrendszer, amit most egy kicsit szeretnék megvilágítani a két nagy hagyomány, a zsidó és a keresztény hagyomány alapján. A szőlőtermesztés az evidens, hogy a letelepedett életmódnak a saját vonását jelenti. Éppen ezért a szőlőtermesztés a zsidó ember szempontjából mindig a letelepedés gondolatához is kapcsolódott. Vagyis először a pogányságnak a kultúrájához és világához. Mert hogy a zsidó nép akkor még csak vándorolt. Vagyis a letelepedett életmód, a vágyott életmódnak a formája volt ez a szőlőtermesztés. Ezért a zsidók számára kezdetben az elfoglalt ország terményeinek számított a szőlő és az ehhez kapcsolódóból is. Vagyis kicsit a pogány kultúrával kapcsolódott össze. Izgalmas volna azt is elemezni, csak hát az előadás kereteiben ez nem fér bele, hogy miképpen hatott az Ószövetségre választott népre a bor, és a bor miképpen találkozott ezzel a kultúrával, ami a zsidó kultúrát jelenti. Azonban, hogyha röviden és ebben a negyed órában szeretnék beleférni, éppen ezért a bor szimbolikájának alakulását alapvetően három szakaszra osztanám. Elsőként az Ószövetség értelmezést szeretném kiemelni. A zsidó kultúrában a bor az nagyon fontos liturgikus ital, a szertartásoknak egy nélkülözhetetlen és szükséges eleme. A házasságkötésnél is, illetve a nagy zsidó ünnepeken is látjuk, hogy díszített kejhekben, sokszor aranyozott kejhekben itták szombati napokon és pászka ünnepén, húsvét ünnepén a zsidók a bor. A húsvét szombatjának zsidók szertartása szerint a szédelesti vacsora résztvevő 4 serleg bort fogyasztottak. Önmagában szép mennyiség már, ahhoz, hogy az ember szívét, hogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, bor vidámítsa. De ezek nagyon fontos rituális tisztasági szertartásoknak megfelelően elkészített kóser borok voltak, amik ezekbe a kelyhekbe kerültek. Az egyik kehely az annak a megünneplésére volt hivatott, hogy Isten kivezette a népet Egyiptomból. A másik kehely az, hogy megváltotta Isten az ő népét. Harmadik, hogy magához hívta és édesgette, a szívére beszélt. A negyedik kehely pedig, hogy szabadsággal adományozta meg az Isten a hébereket. Mindegyik majdnem ugyanaz, azt is mondhatnánk. Ez azért van, mert hogy a zsidó nyelvben 4 különböző szó szerepel a szabadságra. És hát a szabadság megszabadulása, a függetlenségnek az élményét ebben a 4 kehelyben látta az ünneplő, a húsvétot ünneplő zsidó ember. Azonban, akik otthon vannak kicsit a zsidó kultúrában, tudják, hogy volt mindig egy 5. kehely is, amihez nem volt szabad nyúlni. Ez volt Illésnek a kelyhe, vagyis úgy is mondhatnánk, hogy annak a messiásnak fenntartott kehely, aki majd a legvégső szabadulást hozza Isten választott népének. Ezt nem volt szabad senkinek sem megkóstolnia. A földközi tenger medencének keleti partján honfoglaló héber törzsek monoteista kultusza a bor fogyasztásában kezdetben veszélyt látott, azonban ahogy ők is letelepedtek azon a jó izraeli palesztin vidéken, egyre inkább a zavartalan örömet és a tartós egészséget és az ünneplés lehetőségét is kezdték benne látni. Ahogy mondom, az öröm italával apostrofálták a szőlőnek a levé, így mondja a Zsoltárok könyve, bor vidámítja az ember szívét. A második szakasz, erről most egész röviden beszélek, mert inkább a harmadikat szeretném jobban kimondani, ez Krisztus korára szorítkozik. Amikor is már rögzült szimbólumrendszere volt a zsidó vacsoráknak, ugye azt tudjuk, hogy az utolsó vacsorát is Jézus olyan napon üli meg, ami a zsidó húsvéthoz közeli nap volt, és hogy a zsidó húsvét vacsora egyes biblikusok szerint bizonyos elemei megjelentek, rögzült elemei már az utolsó vacsorában. Azt is tudjuk azonban, hogy a zsidó húsvéti vacsorát Jézus Krisztus egy teljesen új tartalommal, az új szövetség tartalmával töltötte meg. A vérszövetség mindig olyan egymással szövetkező embereknek volt a kapcsolata, partneri kapcsolata, amiben egymásért akár az életük feláldozását is vállalták, ezt jelenti szó szerint a vérszövetség. Jézus ezt a vér és új szövetséget köti meg. Azt is tudjuk, hogy Jézus is megitta a bor, éppen dr. Iker János igazgató úr ezzel kezdte a konferenciának az előadás sorozatát, ezzel a bevezető gondolattal, hogy Jézus sokszor falánk és borissza iszákos embernek bélyegezték az írásodók és a farizeusok. És ott találjuk a kánai mennyegzőnél is, amikor ugye hát kétségbe esnek, hogy hát fogytán a borok, és Jézus a 6 kőborsóban megtöltött vizet, azt borrá változtattam. Jártam pár évvel ezelőtt Izraelben, én bevallom olyan rossz bort, mint Kánában, még nem ittam, nagyon édes, és hát szerintem nem bántva őket, picit nélkülözi a szőlőtőkének a gyümölcseit. Minden esetre az a bor, amit Jézus átváltoztatott ott a vizet borrá, arról azt mondták, hogy miért nem ezt hozta először a gazda. A harmadik időszakban a keresztény teológia hatására változott a jelentéskör, amire máig legfontosabb hivatkozási alap János evangélium és a többi evangélium is, amikor Jézus utolsó vacsorájának az elbeszéléséről van szó. A bor Jézus áldozatával azonosítva a vér szimbólumaként lett ismert. Ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik. Szentmisében ugyanis a kenyér Krisztus testévé, a bor pedig Krisztus vérévé változik. Az Isten tiszteletek a liturgiák színhelyei környékén kezdettől fogva alakultak ki, megtaláljuk a földművelésnek megfelelő két fontos területet, terményt, az egyik a gabona, másik pedig a szőlő. A kora középkorban a szállítási lehetőségek elég drágák voltak és bizonytalanok is, ezért az egyházi intézmények a szükségletüket úgy oldották meg, ahogy láttuk a bevezető képsorban Pannonhalma is, hogy a saját apátságok környékén kialakítottak húzatáblákat, illetve a szőlőművelésnek is megtaláltuk már az elemeit. A liturgikus célra azonban nem használtak annyi bort, ez is terült egyik előadásból, mint amennyi termesztettek. Azt is mondhatnám, hogy több bor került az asztalra, mint az oltárra. De azt is tudjuk, hogy a középkorról van még szó, hogy a tiszta ivóvíz hiánya miatt bort vagy vízezett bort ittak. A járványok idején pedig különösen sokat, hiszen, ahogy professzor Antones Akrovel is mondta, a bornak gyógyító, erősítő hatása is volt. Ezt láttuk Caravaggio gyógyulásán is. A középkorban viszonylag gyenge borokat ittak azonban, ezek nagy része új bor volt, amelyet a szület utáni évben el is fogyasztottak, mivel fahordóban egy-két év alatt megecetesedett, és gyakorlatilag a fogyasztásra alkalmatlanná is vált. A nyugati szerzetesség atya, Nursziai Szent Benedek ezt írja a regulájában, érdemes ezt meghallgatni. Bár azt olvassuk, hogy a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek, de mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban egyezzünk meg, hogy ne ígyunk a telítettségig, hanem mértékletesebben, hiszen a bor elszakítja Istentől még a bölcseket is. Egyébként megjegyzem, hogy a regulában 3 deciliter bort javasolt Szent Benedek a rendtársainak és az apátoknak, hogy ennyit adhatnak naponta a szerzeteseknek. Viszont azt írja, ha a helyi viszonyok, a munka vagy a nyári hőség miatt többre lenne szükségük, az előjáró fontolja meg alaposan, és csak úgy bocsássa számukra rendelkezésre a többletbort. Mindenképpen ügyeljen arra, sokat ne igyanak, vagy éppen meg ne részegedjenek. Szent Benedek tehát az emberi gyengeséget ismerve bölcsen szabályozta a monostor lakóinak borfogyasztását. 2 kulcs szóval, ami mindig visszajön a regulában, keveset és mértékletesen. Az 1001-1002-ben a Szent Márton hegyén, amit az előbb láttunk a képsorokban, 996-ban megalapított pannonhalmi apátság számára kiállított kívánságlevél szerint a monostor birtokai között szerepelnek a szőlők is. Szintén ebből a forrásból, ami 1001-1002-ben keletkezett, értesülünk arról, hogy István az első magyar bencés apátság falai között, például amikor a pogányféle lázadást indul, hogy leverje, ott egy pár napot eltölt, és mondják, hogy bizony megkóstolta és lenehozta az évi termést. A bornak már az 5.-6. században kidolgozott teológiája létezett, amely a feltámadt Krisztus és vele együtt Isten országának jelképe. A bor rövid idő elteltével az egyháztól függetlenül az egész világon kedvelt és elterjedt ital lett, nem csak azért, mert ízletes, hanem hogy sok értékes előadásban hallhattuk, minden korban szellemi értéket is hordozott. Hogy miért foglalkozik az egyház annyit a borral, ez történelmi örökségünk. A kereszténység elterjedésével, ahogy mondtam, a keresztény közösségek megpróbálták megteremelni maguknak a szentmisében felhasználó bort. Később azonban, ugye, ahogy mondtam, mindennapos használatra is termeltek már bort. Egy kis humorral fűszerezve azt is mondhatnám, a keresztény ember a borra mindig úgy tekintett, amire azt mondta, ettől, mint a sasé, úgy megújul ifjúsága. Értékes, vagy érdekes megfigyelés volt, 2009-ben, akkor már fél éve kint voltam a római tanulmányaimat, hogy végezzem, rendeztek egy nemzetközi zarándok konferenciát Róma kiállító városrészében, Fiala di Roma, és a JOSP Fesztivál volt a neve, ez a Journeys of the Spirit-nek a rövidítése, a lélek útjai utazásai. És a nagy európai zarándok utak, illetve még a Jeruzsálem is benne volt, ezek tartottak egy közös konferenciát, és a magyar delegációt, hát milyen jobbat nem találtak, én kísértem, és ott a fordításban igyekeztem segíteni, csak azt mondtam, mindenképpen hozzanak bort, mert hát egy ilyen konferencián azok lényegesek, hogy ahhoz, hogy Szent Márton kultuszát, meg a Szent Márton zarándok utat egyrészt be tudjuk kapcsolni a nagy európai zarándokutakba, a komposztellai zarándokut, a római, a bári és a jeruzsálemi zarándokutak voltak leginkább képviselve. Hát megkóstolhattuk ezen zarándokutaknak az italait is, ami leginkább bor volt. Így jöttem rá, persze csak óvatosan mondom meg, ez egy saját leegyszerűsítés, ezt nem olvashatják sehol sem, hogy ezek a nagy zarándok útvonalak általában katolikus hagyományú országokban találhatók, így Franciaország, Spanyolország, Észak-Olaszország, Olaszország, és arra jöttem rá, hogy a katolikus országok általában bortermelő országok, míg a finom söröket inkább protestáns országokba lehet vinni. Persze Bajorok kivétele, ezt lehet vitatni. Éppen ezekben a napokban ünnepeljük Szent Márton, a kereszténység egyik legnépszerűbb szentjét, városunknak a patronuság is. Szavárai származású Szent Márton, aki túl püspökeként halt meg, nem csak ennek az egyházmegyének, Valliának, hanem Burgellannak is, és a miénknek is a védőszentje. Szent Márton nevét azt is tudjuk, hogy sok százezer település őrzi a saját nevében is egész Európában, és ezt már lehet, hogy kevesebben tudjuk, hogy a Szent Márton tiszteletére van a legtöbb katolikus templom felszentelve a Boldogsági Szűz Mária után. Az ő emléknapján, ugye akkor szokása az új bort először megkóstolni, az ahhoz kapcsolódó, hogy is mondjam, néphagyományok és szokások azok pedig szertágozóak és nagyon színesek. Én csak egyet szeretnék kiemelni, de a egyik előadásban is hallottunk, hogy Mártont a borok bírájának is szokták nevezni, éppen azért, mert ezen a napon iszunk, kóstoljuk az első új bort. És hogy az új bor erre a napra legtöbbször kifor. Kőszegen néhány évig szolgálta, egész pontosan 5 évig, és ott mindig ilyenkor Szent Márton napján szokás volt a pincében megáldani az új bort, el is mente. Egyébként a Szent Márton útvonalát ezzel a borral, kőszegi egyik finom kőszegi borral népszerűsítettük, és nem is kellett szégyenkeznünk annyira a franciák és az olaszok meg a spanyolok mellett, mert finom volt az a kőszegi bor. És ez a egyháznak a megáldó imádságra nagyon szép sorokat és jó kívánságokat hordoz a boros gazda jövőjére vonatkozóan, és az ő baráti körére, aki körül a bor körül, korsó bor körül jön össze. Márai Sándornak a gondolatai elevenednek meg ebben az áldó imádságban, vagy éppen ő ez ihlette, így is mondhatom. A bor közösség és ezáltal kultúra teremtő, barátság teremtő szerepe van. Szőlő és bor, ez is kultúra, tájak és történetek, színek, illatok, ízek, öröm és bánat, születés és halál, találkozás, búcsúzás, baráti beszélgetések, mulatság, csendes este, ezek mind a borhoz kötődnek. Súlyos jelkép, a titok, az átváltozás, a megtestesülés szimbóluma az oltáron. A búzából kenyér, kenyérből test lesz, a must borrá, a bor vérré válik. Köszönöm. Thank you.